Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, nagypénteki istentiszteletünk kezdetén a 344. számú dicséretünket énekeljük, a 344. dicséretnek mind az 5 rövid versét. A 344. dicséretnek az első verse így kezdődik: királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, a nagypénteki történetet, ahogyan megírva találjuk a János szerinti evangélium 19. részében, a 19. rész 16. versétől kezdve a 30. versig. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varatlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja, s anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, s azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, ime a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz, ime a te anyád. És attól az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, akárhányszor olvassuk újra nagypénteki eseményeket, mindig megdöbbent bennünket, és mindig érezzük a súlyosságát, a nehézségét és a fájdalmát ezeknek a történeteknek. Urunk, akkor, amikor előttünk van szinte a szemünk előtt, ahogyan téged kínoztak, ahogyan megvetettek, ahogyan halálra szántak, együtt érzünk veled, érezzük, látjuk ezt a szenvedést, és ugyanakkor nem tudunk mit tenni. Urunk, köszönjük neked, hogy te ugyanúgy éltél emberként, noha Isten fia voltál ezen a földön, mint mi. Köszönjük, hogy minden szenvedésben, minden halálfélelemben, minden küzdelemben, emberi létünk minden mélységében gondolhatunk arra, hogy te pontosan tudod, hogy mit élünk át. Köszönjük, hogy ilyenkor sem vagyunk egyedül, hiszen tudjuk, hogy a mi Urunk Jézus ugyanúgy áll mellettünk, átérzi, tudja, ismeri fájdalmunkat és szomorúságunkat. Urunk, tudjuk közben, hogy mindez értünk történt. Azért, hogy nekünk életünk és örök életünk legyen. Köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, köszönjük, hogy mindvégig vállaltad ezt a szolgálatot, és köszönjük, hogy a Szentlélek által bennünket is meg tudsz erősíteni, hogy így tartsunk ki végig, hogy végezetül elnyerhessük az életnek a koronáját, az üdvösségnek a koronáját. Kérünk téged, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetését és hallgatását, légy velünk és a te kegyelmeddel hordozd a mindennapjainkat. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 345. dicséretnek énekeljük a harmadik és a negyedik verseit. A 345. dicséretnek a harmadik verse így kezdődik, Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, János evangéliuma 19. részéből a 30. verset, miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nincsen még egy olyan szomorú és kétségbeesett esemény a Bibliában, talán, mint a nagypénteki történet. Úgy tűnik, hogy minden megy a maga útján, úgy tűnik, hogy a dolgok a beteljesedés felé haladnak, a tanítványok felismerik az Úr Jézusban a messiást, nem csak az apostolok, hanem mások is hisznek benne, hiszen tudjuk, hogy a feltámadása után sokaknak megjelent, de csak azoknak, akik előtte is hittek benne, ők kapták ezt a bizonyságot, és sorban látjuk azt, hogy amit mondott, amit az ige megírt előre, azok Jézus Krisztusban beteljesednek. Annyira ez a beteljesedés, hogy még ott a kereszt alatt is a ruhák elosztása és a köntösért való sorsvetés is előre megvan írva. Egy jól eltervezett úton haladnak a dolgok, és akkor a tanítványoknak azzal kell találkozniuk, hogy most elveszítik Jézust. Legalábbis egészen biztos, hogy ők ezt így élik át. Átélik Jézusnak az elvesztését, átélik a mesterüknek az elvesztését, és ebben a tekintetben azt gondolom, hogy mindannyiunknak van ilyen tapasztalata, mit jelent elveszíteni valakit, aki az életünk számára fontos, aki része az életünknek, aki hiányzik a mindennapjainkból. Mit jelent egy ilyen veszteség, és a tanítványok ezt a veszteséget élik át. Ez a veszteség azonban nem csak annyi, hogy egy mester, egy jó barát, egy olyan valaki, akivel lassan összefort az életük a 3 év alatt, hanem egy reménység is. És ez a reménység pedig az, ami ott van, hogy eljött Izrael megváltója, és ők Izrael megváltójának, messiásának a követői, és várják ennek a messiási küldetésnek a beteljesedését, amely beteljesedés helyett a nagypéntek van, a kereszthalál, úgy tűnik, hogy vereség, úgy tűnik, hogy minden hiába volt. És nem csak arról van szó, hogy ők személyesen ebben a dologban érzik a veszteséget, hanem hogyha végig tekintünk, és csak idáig látnánk a történetet, akkor úgy tűnne, hogy Istennek a terve az nem vált valóra, úgy tűnne, hogy mégsem így lesz igaz, hogy győzelem lesz a halál felett, hanem a halál fog győzedelmeskedni. Régen indul ez a történet, ott van az ígérete Istennek a bűneset után, akkor, amikor az embernek el kell hagynia az első emberpárnak az édenkertet, akkor Isten elmondja, hogy milyen büntetés van, az egyik büntetés a legnagyobb, a halál. Hogy a bűn zsoldja a halál, bejön ebbe a világba a halál, de Isten ígéretet tesz akkor, hogy lesz változás. Mégpedig ezt a kígyó büntetésénként mondja el, hogy az asszony utódja az ő utódjának a fejére fog taposni. És minden megtörténik, Isten népet választ magának, nekik törvényt ad, hogy együtt tudjanak élni a bűnnel, hogy a bűn nélkül is az áldozatok bemutatásával tudjanak élni, és aztán utána pedig úgy tűnik, hogy elkezd beteljesedni minden, amit mondott Isten, amit eltervezett. Elkezd beteljesedni, amiket megígért, tele van az Ószövetség ezekkel az ígéretekkel, és egyszer csak ott tartunk, hogy Dávid utódja megszületik, eljön erre a világra, eljön az a nap, amikor kibontakozik Istennek az üdv terve, és sokak számára érthető lesz, és mi is látjuk azt, ahogyan így visszafelé különösen megértjük azt, amit Isten tervezett, és azt, amit Isten végigvitt. És amit végigvitt, mindig ott van, hogy hogyan, hogy hol születik meg, amit tesz. Láttuk a virágvasárnapi bevonuláskor, hogy Zakariás könyvében ott van az is, hogy ő szamárcsikó hátán fog érkezni Jeruzsálembe, hogy így vonul be a messiás. És egészen az utolsó pillanatig ott vannak ezek a jelek, és aztán utána úgy tűnik, hogy hiába, mert nem ez az útja lesz. Persze mi tudjuk, hogy nem így van. Mi nem csak ezt a sötétséget látjuk, hiszen ez a sötétségnek az ideje. Azt olvassuk egy másik evangéliumban, hogy sötétség lett az egész földön. Azt olvassuk, hogy sötétség lett, és ez a sötétség jelzi azt, hogy valami egészen megváltozott. És ez a sötétség, minthogyha fölé kerekedne a világ világosságának. De nem így van. És hogy mindig többet is lássunk, mint amennyit egyszer csak elolvasunk, mi is ebben a gondolatkörben próbáljuk értelmezni Jézus Krisztusnak a váltságművét. Még 2 évvel ezelőtt is, ezen a napon, ide a csillaghegyi gyülekezetbe, délután is hívogattuk a testvéreket a csillaghegyi passióra. Akkor végig kísértük Jézus szenvedés történetét, egy egészen különleges, a maga nemében egyetlen formájú istentisztelet volt, ahol ige hirdetés ugyan nem hangzott, de az ige az végig, illetve a gyönyörű énekeinkkel együtt hangzott, és így egy szűk másfél órában tudtuk énekekkel és az igék közös felolvasásával végig kísérni. Én választottam ki a 4 evangéliumból ezeket az igéket, amelyeket sorba raktunk, és az első történet az a virágvasárnap volt, hiszen az a nyitánya az egész nagy hétnek. És nem azzal fejeződik be ez a csillaghegyi passió, hogy Jézus ott van a sírban, nem azzal fejeződik be, még csak nem is azzal, hogy eltemetik, hanem amikor ilyenkorra már mindig lement a nap, amikor véget ért, sötétség lett, egy kicsit már erősen világítani kellett a végére itt a templomban, mire az istentiszteletnek a vége felé jártunk, és mégis az utolsó történet a feltámadásnak a története volt, hogy ott legyen a reménység is, hogy teljes legyen, hogy ez nem csak a történetnek a vége, hanem éppen hogy a kiteljesedése. Hogyha csak ennyit látnánk, vagy hogyha emberileg néznénk, akkor úgy tűnik, hogy ez egy vesztes csata volt. Úgy tűnik, hogy ez egy vesztes ügy, hiszen olyan nagy reménységgel indultak a dolgok, de a végeredmény az mégis olyan volt, amelyben az elbukás van benne. És azt gondolom, hogy 3 napig, akik hittek benne, ők is úgy látták, hogy ez egy vesztes ügy. Azt mondta nekem valaki, nem olyan régen, hogy úgy kell szolgálni, hogy egy vesztes ügyért szolgálunk. Hogy egy olyan ügyért, ami emberileg kudarcra van ítélve. Mert hogy emberileg ezt a pontot nem látjuk, és nem is értjük, ami itt van, hanem majd egyszer lesz eljövendő. Emberileg ott vagyunk, úgy néz ki a dolog, hogy mi vagyunk a kisebbek, mi vagyunk a gyengébbek, hiszen a világ olyan erős, Jézust legyőzik. Úgy tűnik. A világ olyan erős, Jézust elfogják, még árulók is akadnak Jézus követőinek a sorában, a tanítványok pedig gyávák, és nem mernek semmit tenni, nem is kell egyébként, mert Jézus nem akarja, hogy ők ott hadakozzanak ebben a helyzetben, de egész Jeruzsálemnek úgy tűnik, hogy ez a Jézus ügy egy vesztes ügy, hogy ez eldőlt, hogy ez lezárult, hogy itt nincsen tovább. Úgy tűnik, hogy a hatalom az, amely győzedelmeskedik. Úgy tűnik, hogy a nagy tanács, úgy tűnik, hogy Pilátus, úgy tűnik, hogy minden, aminek hatalma van, végül ezt a jó ügyet el fogja tiporni. És úgy tűnhet a mi számunkra is, hogy hiába van ez a jó ügy, hiába van az evangéliumnak a gyönyörű örömhíre, úgy tűnik, hogy az erők azok nem a mi oldalunkon vannak. Úgy tűnik, hogy veszteségre állunk. Hiszen ha megnézzük az adatokat Európában, akkor úgy tűnik, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik Krisztusért lelkesednek. Hogyha közelebbről megnézzük, akkor kiürülő templomokat látunk, vagy azt látjuk, hogy ahol még vannak is egyházak, elhajolnak, elfordulnak az igaz tanítástól, és próbálnak megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit ma a világ támaszt. Mert akkor hát, ha nem ragaszkodunk az evangéliumhoz olyan szorosan, hanem kicsit fellazítjuk, akkor hát, ha jobban fognak bennünket szeretni, akkor hát, ha jobban elfogadnak. Aztán vannak olyanok, akik az élére akarnak állni a mostani divatos dolgoknak, úgy tenni, mintha ez lenne az, ami a küldetésünk, és hátra teszik azt a küldetést, amit igazából hirdetni kell. Azt a küldetést, hogy nekünk az örömhírünk van, hogy van bűnbocsánat, van megváltás, van örök élet, hogy nekünk erről kéne beszélni. Megpróbálják ezt fellazítani, ami furcsa szeretetről beszélnek, amely mindent elfogad és semmit nem kritizál, amely számára nincsen bűn, amely számára csak olyan van, amikor semmit nem kell számon kérni, és semmilyen bűn nem kell felismerni. És aztán azt látjuk, talán a magunk életében is, azt látjuk, hogy mennyien voltak a mi nagyszüleink, és talán a szüleink is, akik Isten népének a tagjai voltak, és azt látjuk, hogy a gyermekeink meg eltávolodtak. Talán a mi hibánk, talán nem a mi hibánk, nem tudom, mindenkinek magának kell megvizsgálnia. Régi történet jut erről eszembe, egy olyan történet, ami egy beszélgetés, egy kicsi somogyi faluban esett meg a délutáni istentisztelet után, úgy hívják ezt a falut, hogy Bolhás, nagyon rendes parasztemberek jártak templomba, azt gondolom, hogy a nagy többségük ma már nem él, nincs az élők között, és mindig beszélgettünk az istentisztelet után, és egyszer valahogy ez volt a témája az igének, az ige hirdetésnek, hogy adjuk tovább, miért nem adjuk tovább, hol vannak a gyermekeink, és akkor azt mondta nekem az ottani gondnok, aki akkor az Emil bácsi volt, azt mondta, hogy hát tiszteletes úr, mindent megtettünk, jó példát mutattunk, kitartottunk a kommunizmus idején is, mit tehetünk még? És igaza van, mit tehetünk még. De tényleg mindent megtettünk? Tényleg fontos volt ez számunkra? Sokszor azt látom, hogy nem. Azt látom, hogy túl sok a kompromisszum. Amikor arról van szó, hogy legyen-e, mondjuk, hogy a gyermekek hittanra járjanak-e, akkor sokan, akik még meg is kereszteltették, azt mondják, hogy sok egyéb szempont is van a hittanon túl. És ezek a szempontok olyan jól hangoznak. A barátnő nem jár. A barát nem jár. Közben a többiek játszanak az etika órán, mert nekik könnyebb, mi megtanulunk. És a gyerekek úgy gondolják, hogy lehet, hogy az jobb, és mi hagyjuk, hogy így döntsünk. Vagy amikor ott van, hogy megígérjük, hogy konfirmálni fognak a gyermekeink, de amikor eljön az idő, akkor kifogásokat keresünk. Most más dolgunk van. Most a felvételi, most a sport, most ez, most az, most amaz. Igen, mindent megtettünk. Vagy úgy gondoljuk, hogy ez az ígéret, ez majd magától fog teljesülni. Ott voltunk Isten népek közösségében. Vállaltuk azt, hogy úgy szervezzük az életünket, hogy vasárnapról vasárnapra együtt dicsőítjük az Urat, hogy a gyermekeink azt lássák, hogy így nőjenek fel, hogy ez a keresztény élet. Vagy azt látták, hogy hát néha elmentünk arra felé, ha éppen úgy adódott. Vajon mit látnak? Vesztes ügyet látnak? Vagy olyan ügyet, ami akár vesztes, akár nem, mi állunk ott, ahová az Úristen rendelt bennünket. Valahogy ezek a gondolatok jutnak eszembe akkor, amikor mindenki szétfut, amikor ott vannak Jézus körül azok, akik eddig lelkesedtek érte, és ott vannak az ellenségei, és dörzsölik a kezüket, be van fejezve. Ez a történet véget ért. Itt nincs tovább. Ó, hányszor ünnepelt már ezek az emberek, ott a nagy tanács, máskor mások, mindenféle emberek, hogy véget ért ez a múlt, a kereszténység, Krisztus követői, az evangélium hirdetői, csak a múlt. De nem tőlük függött, nem rajtuk állt, mert mindig megfeledkeznek arról, nem tudják, nem ismerik a titkot, hogy a Szentlélek ma is meg tud szólítani embereket. Ma is tud mozdítani, ma is meg tudja újítani a mi életünket, és hogy Isten fölött, az Isten akarata fölött senkinek nincsen hatalma. Úgy tűnik, mintha ez a sötétség hatalma lenne, mintha az, ami ott történt nagypénteken, az újra és újra megismétlődne, hogy azok, akik Istennek a gyermekei, azok mindig csak hátul vannak, mindig csak menekülnek, és nincsen reménységük. De nem így van, mert pont ami a vereségnek látszik, az a legnagyobb győzelem. Ez a nagy titka a mi hitünknek. Hogy ami a vereségnek látszik, ez a legnagyobb győzelem. Miközben úgy tűnik, hogy a történet véget ér, valójában igazából a mi számunkra ott kezdődik el. Úgy tűnik, hogy az élet véget ér, és valójában a mi számunkra az örök életnek a kezdete és az eredete az, ami ott van, amikor Jézus a kereszten van. Szóval így vagyunk nagypénteken, egy kicsit mindig átélve ezt a helyzetet, és mindig azzal a reménységgel, hogy ami nem látható, az is igaz lehet, hogy az, amit Isten megígért, mégis bekövetkezik, hogy mégis érdemes kitartani Krisztus mellett, mégis érdemes letenni a bűneinket, és újra megújulva hirdetni az evangéliumot, mindegy, hogy hányan vagyunk, mindegy, hogy mit mondanak körülöttünk, mert hogy mi tudjuk, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És olyan jó, hogy mi ezzel az önmagát feláldozó Istennel vagyunk, az ő népe, hozzátartozók. Így történik az, hogy sokszor elhangzik itt is az, ami igazából talán nem is azt akarják mondani, amikor Pilátus talán bosszúból is azt írja a keresztre a názáreti Jézus, a zsidók királya. Azt írták rá, hogy mi a vád az ellen, akit kivégeztek. Itt azt mondják, hogy ő a zsidók királya. Azt írja föl Pilátus, bár nem ez a célja, ami a valóság. Ő Izrael megígért messiása, ő Dávid utódja. Pilátus ezt nem tudja. Ő egyszerűen valószínűleg csak még egy ilyen utolsó fricskát szeretne a főpapoknak, meg azoknak, akik elintézték nála, hogy Jézust elítélje. De a valóság kerül fel a keresztre. És olyan megható egyébként ebben a történetben, ahogyan Jézus odafordul a körülötte levő emberekhez. Másik leírásban imádkozik azokért, akik ott gunyolódnak rajta. Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Nincs ennél magasabb létsz, ami ott van előttünk. És aztán itt pedig azt látjuk, hogy gondoskodik az édesanyjáról, gondoskodik arról, hogy legyen valaki, aki odafigyel rá, és aki ott lehet helyette az édesanyjának az életében. Kedves testvérek, amikor a nagypénteki eseményt látjuk magunk előtt, fontos észrevenni, fontos megérteni, hogy közünk van hozzá. Nagyon régi a történet, nem voltunk ott tanítványként, nem voltunk ott gunyolóként, bár ugye most is megvannak azok, akik gunyolódnak, most is megvannak azok, akik ezeket a szerepet játsszák, mi egészen más formában kapcsolódunk hozzá. De hogyha nem történt volna meg mindez, akkor nem lennénk itt. Nem úgy értem, hogy itt a templomban, mert itt most nagyon kevesen vagyunk, hanem nem lennénk ott az Istennek a közelében, nem lennénk ott az Isten népének, az új szövetséges népének a tagjai között. Személyesen is olyan esemény ez, amely bennünket is érint. Fontos, és el szoktuk mondani azt, hogy az, ami történt, az nem rajtunk kívül van, nem független tőlünk, hanem mindaz, amit a nagypénteken látunk, az miattunk történt. Miattunk halt meg Jézus. És hogyha nem tudunk itt tekinteni erre, hogy az Úr Jézus miattunk adta az életét, akkor nem is értjük az egészet. Miért adta miattunk az életét? Azért, mert bűnösök vagyunk. Azért, mert a bűn az egész életünket átszövi. Nem szívesen halljuk ezt a kérdést, nem szívesen gondoljuk magunkat bűnösnek. Egyrészt van ez a modern felfogás, hogy bűn nincs is, hiszen amíg nem bántok mást, vagy jogosan bántok mást, és mikor ne jogosan bántanék mást, ugye, addig az nem bűn, addig az teljesen rendben van. És addig, amíg nem sértem meg az állami törvényeket, amit akkor ott meg lehet tenni, az is rendben van. Persze, nyilván ez az állami törvényeknél is, azért ott is szoktunk súlyozni, mert vannak dolgok, amiket úgy gondolunk, hogy kevésbé fontosak, és vannak olyanok, amiket úgy gondolunk, hogy súlyosabbak, legalábbis a közgondolkodás szerint. Ha nem látjuk meg, hogy bűnösök vagyunk, nem értjük az egészet. Mert sokszor a bűnt nem azzal azonosítjuk, ami valójában. Pedig a bűn nagyon egyszerűen csak az, hogyha nem azt tesszük, amit Isten jónak lát. Ha nem úgy élünk, ahogyan ő ezt megmondta. Vagy ha úgy élünk, mintha Isten nem is létezne. Ez a bűn. A többi csak habatortán, amit elkövetünk, amit teszünk, amit még ki lehetne emelni. Természetesen emberileg különbséget teszünk kis bűn meg nagy bűn között. De Isten számára, Isten előtt nincsen kis bűn meg nagy bűn. Nagyon jól szemlélteti az édenkerti történet, hát egyetlen gyümölcs, ami még csak nem is mérgező volt, vagy nem is volt vele semmi. Egyetlen gyümölcsnek a levétele. De azt gondolom, hogyha ma megy valaki az utcán, vagy egy kert mellett, és levesz egyetlen gyümölcsöt, talán nem fog jól esni a gazdának, talán nem fog jól esni, mert azt gondolja, hogyha mindenki levesz egyet, előbb-utóbb elfogy. De talán ez nem olyan nagy dolog. Ezért senkit nem fognak elítélni. Még a rendőrt sem hiszem, hogy ki lehet hívni egy ilyen ügyre, hogy valaki levett egy fáról egy gyümölcsöt, ami nem az övé volt, vagy amire azt mondták, hogy nem lehet. Talán még ez sem következik be. Milyen nagy dolog ez? Egyáltalán nem tűnik annak. De az, hiszen Isten azt várja el tőlünk, hogy engedelmeskedjünk. Egyedül a teremtmények közül nekünk van lehetőségünk arra, hogy önként engedjünk Istennek. És ehelyett, hogy önként engednénk Istennek, ehelyett azt tesszük, amit mi jónak látunk, azt tesszük, ami az egyszerűbb, azt tesszük, ami a kényelmesebb, azt tesszük, ami azt gondoljuk, hogy inkább örömet okoz a számunkra miattunk. Ha megnézzük az életünket, ott vannak azok a bűnök közte, ott vannak azok a helyzetek, amelyek nem Isten szerint valók. Nehéz ezt így elmondani, nehéz ezt kimondani, és nem is hiszem, hogy a bűnt kellene hirdetni a világban. Egyrészt azért, mert mindenki automatikusan tiltakozik, és nem is akarja megérteni, másrészt azért, mert nem ez az üzenet, hanem a bűn bocsánat az üzenet. Csak hogy ott a probléma, hogy aki nem tudja bűnös, aznak nem kell a bűn bocsánat. Azt mondja Jézus, hogy aki nem beteg, annak nincs szüksége orvosra. Ha valaki nem tudja, hogy neki megváltásra van szüksége, akkor nem jelent semmit a Krisztus keresztje. Miattam halt meg. Azért, mert bűnös vagyok, mert engedetlen. Mert nem Isten szerint élek, mert nem Isten szerint gondolkodok, mert nem Isten akarata szerint szeretem azokat, akik körülöttem vannak, mert nem szeretem tiszta szívemből és teljes erőmből Istent. Ezért kellett meghalnia. Azért kellett meghalnia, mert helyettem történt ez a eset, helyettem ment a keresztre. Hiszen pont azért, amiért bűnös vagyok, jogosan érne a büntetés. Ez is egy nagyon nehéz kérdés, hogyan lehet, hogy Isten a bűnt meg akarja büntetni. Hogyan lehet ez, miért nem csak azt csinálja, hogy hát ez semmi, ne is foglalkozzunk vele. Ma szívesen hallanánk ezt, nem kell vele foglalkozni. Nem érdekes ez, mindegy, hiszen úgyis minden meg van bocsátva. Pedig valójában, ha nem látjuk ennek a nehézségét és a szörnyűségét, akkor nem értjük azt, hogy mit kaptunk Istentől. Igazából mindannyiunknak az lenne a büntetése, hogyha Krisztus nem jön el, hogy elkárhozunk. Azt mondja a Szentírás, hogy a bűn zsoldja a halál. Ádám és Éva, ők is meghaltak. Nem azonnal, de meghaltak. A bűn zsoldja a halál, és ebben ott van az, hogy ott kell hagyni azokat, akiket szeretünk, hogyha ott vannak körülöttünk, vagy éppen el kell veszítenünk azokat, akik fontosak a számunkra, akiket szeretünk. Szörnyű fájdalom, rettenetes helyzet, az egész életünket megrengeti ilyenkor, és megindít bennünket. Helyettem halt meg, mert hogyha engem sújtana az ítélet, akkor én is meghalnék, mint Jézus. Csak hogy én nem támadok fel Jézus nélkül. Az ember nem tudja elhordozni ezt a büntetést. Isten jogos büntetése van rajtunk, jogos büntetése, hiszen az ő törvényének kellene eleget tennünk, az ő szabályai szerint kellene élnünk. És az igazság pedig az, hogyha valóban igazságosak vagyunk, akkor a bűnt meg kell büntetni. Próbáltam ezt úgy magyarázni nem olyan régen valakiknek, hogyha az autópályán vagy bárhol gyorsan hajtunk, akkor az az igazságos, hogyha a rendőr mindenkit megbüntet. Nem az, hogy az egyiket igen, a másikat nem. Mert hogy ez az igazságos, ez a törvény, de ez az ő dolga, hogyha ezt észreveszi, akkor ezért mi büntetést kapjunk. Most, hogy tetszik, nem tetszik, nyilván senkinek nem tetszik a büntetés, ez egyértelmű, de hogy ez igazságos, azt nagyon furcsa lenne vitatni, bár vannak, akik ezt is vitatják, de nyilván az önáltatásnak nagymestere az ember. Szóval mármint, hogy áltatjuk magunkat, hogy nekünk úgyis mindig igazunk van, és másoknak pedig nincsen. Szóval itt igazából arról van szó, hogy én nem tudnám elhordozni ezt a büntetést. De Jézus, aki tökéletes Isten és tökéletes ember egyszerre, el tudja hordozni. Nem csak a sajátját, ártatlanul, nem csak a saját életét veszíti el, hanem el tudja hordozni azt, amit a mi életünk is. Jézus ártatlanként hal meg, de nem csak ezért, hanem azért, mert Isten fia is, ezért a mi büntetésünket, mindannyiunkét magunkra veszi. És az, hogy feltámad, mutatja, hogy Isten elfogadta ezt az áldozatot. Így mi is feltámadunk. Krisztus halála nélkül nincs örök életre való feltámadás. Nem arról szól ez, hogy mi magunk is, hogy véget érne az élet, ha Krisztust követjük, hanem arról szól, hogy örök életet nyerünk. Helyettem halt meg, helyettem szenvedte el a büntetést, és Isten ezért adott nekem, nekünk örök életet. És mindez érettem is történt, ez a harmadik kijelentés, harmadik üzenet, amit szoktunk ilyenkor mondani, és el kell mondani, nem csak miattam, mert bűnös voltam, nem csak helyettem, mert én érdemeltem a büntetést, hanem érettem is, hogy új életem legyen. Azért, hogy örök életem legyen, és azért, hogy már most új életem legyen. Hiszen ehhez hozzá tartozik az is, hogy meg kell, hogy változzon az életem. Már most meg kell, hogy változzon az életem, hogyha örök életem van. Az úgy nem működik, hogy elfogadom Krisztusnak az áldozatát, és akkor azt mondom, hogy végül is minden mehet ugyanúgy tovább. Hogy minden ugyanúgy ismétlődhet az életemben, ugyanúgy Isten nélkül fogok élni, ugyanúgy azt csinálom, amit én akarok, ugyanúgy nem veszem tudomásul Istennek az akaratát. Ugyanúgy engedetlen vagyok és lázadó vagyok, mint előtte. Ez lehetetlen. Hogyha érettem történt, ha megkaptam az örök életet, akkor ez azt is jelenti, hogy az a feladatom, hogy ezentúl Istennek éljek. Hogy ezt az új életet már most megéljem. Isten népe tagjaként, hozzátartozóként. Ez nem egyfajta kötelezettség, hanem ez következik belőle. Ez nem egy szigorú szabály, hanem ez magától értetődő, hogy így élek. Hiszen érettem jött el Jézus, ennyire szeretett. Így mutatta meg Isten az ő szeretetét Jézus Krisztusban felém. Amikor elhangzik, hogy elvégeztetett, akkor nem csak arról van szó, hogy Jézus meghalt, és itt vége a történetnek, hanem itt igazából arról van szó, hogy az, amit Isten eltervezett, amiben az Úr Jézus engedelmes volt, az végig van víve. Végig van véve a tanítás, végig van véve a csodáknak, a jeleknek a bemutatása, és végig van véve a megváltás elvégeztetett. Itt készen van a dolog. Készen van, ami számunkra van készen, és természetesen a folytatással együtt, a húsvéttal és a pünkösdel, Jézus feltámadásával és a Szentlélek kitöltetésével fog a mi számunkra majd kiteljesedni. Amikor azt mondja elvégeztetett, ebben benne van az is, hogy ezzel minden megvan oldva, ezzel minden el van végezve. Jézus Krisztus az, aki tökéletes megváltást ad nekünk a kereszten a halálával. Nincsen szükség sem másik megváltóra, sem valami másik tanításra az üdvösséghez, hanem mindent tudunk, minden megtörtént értünk. Mindent megtett Isten, mindent engedelmesen megtett az Úr Jézus, most rajtunk a sor, hogy mi is megtegyük azt, hogyha ezt megértettük, amit a Szentlélek erejével megtehetünk, hogy követjük őt, ragaszkodunk hozzá, és bizonyságot teszünk róla. Ami sokak számára a történet vége, az a mi számunkra egy új történetnek a kezdete. Az új életnek, Isten szeretetében eltöltött életnek, hozzávaló ragaszkodásnak a története. És az Isten kegyelme meg tud újulni minden egyes alkalommal. Az úrvacsora emlékeztet bennünket arra, hogy van bűnbocsánat, sőt már ez meg is történt, és hogy mi mégis Istennek a gyermekei vagyunk. És a Szentlélek megerősít abban, hogyha elbuktunk, hogyha méltatlanok is voltunk, ez nem változtat azon, hogy a mi sorsunk már el van döntve, üdvösségünk és örök életünk van. Adjunk hálát ezért Istennek most és mindenkor. Amen. Isten igéjére válaszolva a 466. dicséretnek az első három versét énekeljük. A 466. dicséretnek az első három versét. Így kezdődik az első vers. Rád tekint már hitem, megváltón Istenem. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel mondunk neked köszönetet azért, hogy nem a mi bűneinkre, vétkeinkre, engedetlenségünkre tekintettél, hanem pont azért, mert láttad, hogy önmagunk a kárhozat felé haladunk, elküldted, értünk Jézust. Köszönjük, hogy bekövetkezett ez az esemény, köszönjük, hogy Jézus Krisztus alázattal hordozta a mi bűneinket, megvalljuk előtted, hogy orcánk pirulásával gondolunk arra, hogy mi sem vagyunk különbek, mint azok, akik elítélték, azok, akik kigunyolták, azok, akik kinevették őt. Urunk, köszönjük, hogy mégsem fordultál el tőlünk, hanem eljöttél hozzánk, megszólítottál a Szentléleknek az erejével, megragadtál bennünket, nem hagytál a bűneinkben, és üdvösséget ajándékoztál nekünk. Urunk, engedd, hogy ne feledkezzünk meg erről, hogy ebben az örömhírben meg tudjunk újulni. Engedd, hogy ezzel másokat is magunkkal tudjunk ragadni. Segíts nekünk, Urunk, hogy a Te kegyelmedből értsük a Te igédet, és hogy hálás életet tudjunk élni. Urunk, add nekünk ezt a igyekezetet, hogy a Te akaratod szerint és a Te terved szerint végezzük a szolgálatunkat és az életünket. Köszönjük, hogy az örök élet mellett már most is segítesz bennünket, megerősítesz, most is számíthatunk rád. Köszönjük, hogy könyöröghetünk magunk életéért, helyzeteinkért, küzdelmeinkért, és köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk szeretteinkért, az Úrban testvéreinkért, és mindazokért, akik körülöttünk vannak. Köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk ezeknek a nehéz időknek a küzdelmeit, kérünk, hogy állj ott a betegek mellett, akik egyedül vannak, állj ott azok mellett is, akik elveszítették a hozzátartozóikat. Légy segítségül, Urunk, hogy a Te kegyelmedből minél előbb túl lehessünk, megszabadulhassunk ezen a csapáson, amivel a járvány sújt bennünket. Urunk, légy ott azok mellett is, kegyelmeddel, akik elveszítették a munkahelyüket, akik kenyér nélkül maradtak ezekben az időkben. Légy kegyelmes, Urunk Istenünk, és légy segítségünkre ezekben a helyzetekben. Urunk, imádkozunk gyülekezetünkért, református anyaszentegyházunkért, mindazokért, akik hozzád fohászkodnak minden keresztjénért. Őrizd meg egyházunkat, népünket, országunkat, adj bölcsességet vezetőinknek. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig kapott adományokat, amelyek átutalással érkeztek a gyülekezet számlájára. Szeretettel hirdetem először az alkalmainkat. Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn 10 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, amelyet élőben közvetítünk, és később is meg lehet nézni. Húsvét vasárnap is van lehetőség a házi úrvacsorára, arra kérem a testvéreket, hogyha lehet, akkor ezt az élő közvetítéssel párhuzamosan tegyék. Szeretettel hirdetem, hogy megterítettük az Úr asztalát, és akik néhányan itt vagyunk a templomban, mindenkit hívok, hogy vegyünk részt az Úr vacsorájában ebben a közösségben, és akik pedig otthon készültek, kérem, hogy velünk együtt vegyenek részt az Úr vacsorában a vezetés szerint, együtt vegyük a szent jegyeket, és lélekben egyesüljünk Krisztussal, erősödjünk meg. Az Úr vacsorára készülve énekeljük a 438. dicséretünknek 5. és 6. verseit. A 438. dicséretnek az 5. verse így kezdődik: azért már minket éleszt és vigasztal.
Thank you. Istennek szent lelke, szállj le mi ránk, s vezessel minket szent ígéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adjászt Pál apostol az első korintusbeliekhez írott levelének 11. fejezetében, a 11. fejezet 23. versével kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk azért meg magunkat, és adjunk hálát Istennek a megtartó szeretetéért. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, mindenható örökkévaló Isten. Téged magasztalunk, menny és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten! Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem!
Könyörülj rajtam, én Istenem!
A te kegyelmességed szerint!
A te kegyelmességed szerint!
És töröld el az én bűneimet!
És töröld el az én bűneimet!
Tiszta szívet teremts bennem!
Tiszta szívet teremts bennem!
És az erős lelket újítsd meg bennem! Amen!
És az erős lelket újítsd meg bennem!
Amen! Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére, hit által az ő szent testét és vérét. Válaszoljunk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Válaszoljuk, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Válaszoljuk, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, mi itt a templomban, és ti pedig odahaza, vegyük a szent jegyeket magunkhoz. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet ma megnyilvánított nekünk. Legyetek, mint az ő szerettei és szentjei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nekünk. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Most, minek előtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát neki. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a szent sákramentumban, és hirdettetted közöttünk a megváltó Úr értünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten tiszteletünk végén, az áldás vétele előtt énekeljük a 440. dicséretünknek 12., 13. és 14. versét. A 440. dicséretünket a 42. Zsoltár dallamára énekeljük. A 12. vers így kezdődik. Ha meghaltunk Úr Jézussal, nem illik már vétkeznünk. az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.